Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója.
Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Hát most az egyik kedvenc úti célomról fogunk beszélgetni Gyulával, ez pedig nem más, mint Mauritius, az Indiai óceán, ha nem is közepén, de jó messze mindentől. Itt is jó párszor jártunk már a Világjáró magazinnal, mégis megunhatatlan. De az egyik legnagyobb élmény, legalábbis az enyém, amikor ide érkezünk, kiszállunk a repülőből, és hát az éghajlat. Ugye Gyula, ez valami egészen más?
Azért nem vagyunk már a Madagaszkárral egy szinten, tehát ez már abszolút szubtrópus, tehát itt kiszáll az ember, és akkor így van páratartalom, van meleg, ugye itt rengeteget esik az eső, gyakorlatilag nincs olyan hónap, amikor ne esne az eső. Mondjuk itt úgy kell képzelni, hogy az ember így megy, mondjuk motoroztam is mondjuk itt a szigeten, és akkor mész, elázol, megszáradsz, és így nincs jelentősége.
Ilyen meg nappal ugyanolyan hőmérséklet van. Meg hát ugye egy picit mielőtt előre rohannánk az élményekhez, hogyan érkezünk ide, mert az is egy élmény, hogy kb. 24 óra repülőút után megérkezünk végre, és leszállunk. Hogyan tudunk egyáltalán Mauritiusra megérkezni?
Igen, ez a 24 óra már szerencsére azért rövidebb. Tehát régen, amikor el kellett repülni ellenkező, mindig azt mondtam, utálok ellenkezőleg repülni. Tehát amikor Pestről repültünk Londonba, és akkor Londonból Mauritiusra, mert így is mentünk, csak odáig volt maga London-Mauritius 13 óra. Ma már azért jobb, mert ha nem annyira ellenkezőleg megyünk, elmegyünk Dubájba, elmegyünk Katarba, akkor azért onnan, vagy elmegyünk Törökországba, Isztambulba, akkor azért ez már erővidő, de hát nyilván egy pár órát nem lehet odaérni, tehát nem egy görög sziget. Gondoljunk bele, hogy megnézzük a térképet, akkor gyakorlatilag Afrika majdnem legaljáig le kell repülni. Mm-hmm. És akkor ott benne a víz közepén, ugye az Indiai óceán közepén ott van ez a kis csoda, ez a Mauritius, ami egyébként több szigetből áll, tehát hivatalosan Rodrigue az egy nagyobb sziget, ami hozzátartozik, és van még egy pár, de igazából mindenki Mauritiusra megy. Mellette van még egy, ezt azért érdemes említeni, az még nekünk is bakancslista, az a Réunion sziget, mert ugye Mauritiuson vannak hegyek, de nincs vulkán, viszont Réunion egy vulkáni sziget, úgyhogy na, az még az majd.
Igen, maradjunk Mauritiusnál, mert azért nem véletlenül imádjuk, van itt elég sok minden, amit látni lehet. Hát először is kezdjük ezzel, hogy maga a sziget egy nagyobb városkával rendelkezik, ez a főváros, és akkor ezt itt szerintem nagyon röviden el is mondhatjuk, hogy itt
hát
mit
igen,
lehet látni.
A Port Louis ugye a főváros, nagyon röviden érdemes megnézni, egy fél napot a szánunk rá az elég. Van egy kis hangulatos kínai piac, én úgy hívom, persze.
De hát
kínai.
Azért nem kínai, ez egy helyi piac.
Helyi piac, igen, de van egy része, amilyen kínai termékek, az igazi. És van egy gyümölcspiac, ami jó. De a vidéki gyümölcspiacok szerintem jobbak Mauritiuson. Viszont van most már egy ilyen modern bevásárlóközpont része, ott a kikötőnél most már ugye kikötnek a nagy luxus óceánjárók is Mauritiusnál, amiatt csináltak neki egy ilyen befogadó részt, hogy az amerikai turisták is tudjanak vásárolni, és itt azért lehet bolyongani, el lehet sétálgatni, és lehet vásárolni dodókacsás mindent, mert van abból minden. Ugye a dodókacsa volt a mauritiusi, mindig azt mondom, a szent állat, persze nem szent állat, csak az volt, amit kiirtottak többek között a hollandok, és hát akkor már beszéljünk egy kicsit erről, hogy egyáltalán milyen történelme van ennek a pici szigetnek. Ugye a 16-17. századig teljesen lakatlan volt, amit aztán a különböző, hát először ugye a hollandok betelepítettek az Afrikából hozott rabszolgákkal. Tehát ugye az alapja ennek a lakosságnak, az őslakosság az afrikai eredetűek, kreolok, és aztán mikor a hollandok elmentek, mert elzavarták őket a franciák, akkor lett francia gyarmat, és ma is nagyon erős a francia hatás. A napóleoni háborúkkal lett francia, de utána, amikor a franciák elvesztették a térségben a befolyásukat, akkor meg angol lett. Tehát, hogyha ma oda megyünk, akkor fordítva vezet mindenki, tehát, hogy rossz helyen van a kormány, ugye itt is, és az iskolában angol és franciául tanulnak, és nincs kötelező nyelv, tehát az alkotmány angolul van írva, de a törvényeket franciául hozzák. Ha bemész bárhova, akkor ha franciául szólsz, meg franciául válaszolnak, angolul. Minden gyerek tud angolul és franciául, ami egyébként szerintem szenzációs. Plusz van a kreol nyelv, az a saját nyelvük, ami ez a, nem azt mondja, hogy bonjour, hanem bonjour, meg, tehát hogy majdnem francia, de mégse. És egyébként nagyon aranyos nyelv, ezt használják maguk között a családban. De például az irodalom, a kultúra, ezek a dolgok, azok franciául mennek, a zene, franciául énekel a rádióba, vagy kreolul. Tehát nagyon összetett, nagyon érdekes. És aztán ugye 1835-ben szabadították fel a rabszolgákat ugye az angolok. Azután már nagyon sokan be kellett hozni, hogy valaki dolgozzon, mert akkor már nem voltak rabszolgák, azok is önálló emberek voltak, afrikaiak, azok már annyira nem akartak dolgozni, és akkor Indiából, az indiai szubkontinensről hoztak be munkásokat, és ettől lett még színesebb a sziget. Tehát, hogyha most megnézzük, akkor bemegyünk, ugye visszamegyünk, és onnan indultunk a fővárosba, Port Louisba, akkor ott mit fogunk látni? Hindu templomot fogunk látni, pagodát fogunk látni, keresztény templomot fogunk látni, mindent fogunk látni. Tehát, hogy annyira színes, és rengeteg indiaival találkozhatunk, akik ott élnek, egy óriási nagy hindu közösség van, van egy tavuk, az a Grand Bassin, ez egy szent tó, a szigetnek a, majdnem a közepén, ahol óriási hindu szertartásokat, ünnepeket tartanak, tehát egy nagyon színes etnikailag, kulturálisan, és ugye a koloniális, ugye még a régi ültetvényes gazdálkodástól egészen a mai modern dolgokig lehet látni.
Igen, ez most így végigszaladtunk a történelmen, de nem csak a sziget népességére volt hatással az egész gyarmatosítás, hanem ugye magára a szigetnek a növény meg állatvilágára. Említetted a dodókacsát, ugye ez egy, nehezen tudjuk elmondani, mert nincs ma ilyen madarunk, ez egy ilyen totyogó, kövér galamb. Igen. Hát ez olyan lassan közlekedett, és nem igazán félt semmitől sem a szigeten, hogy igen gyorsan, gyorsan levadázták őket, és hát mindegy szálig megették. Ezért lett ugye a dodókacsa szimbóluma a szigetnek, tehát ma a faragott dodókacsa, a hímzett dodókacsa formájában mindenhogy megvásárolhatjuk
el. Dodókacsa hűtőmágnes.
Igen, igen,
igen, az de is emellett kiirtottak egy csomó teknőst is.
Igen, hát a teknősöket, amit nem tudom, hogy, de állítólag a történet szerint Európa teknős páncélból nyert olajat.
Csináltak belőle.
Igen, igényelt, és a fa export is jelentős volt, ugye ezek különleges fák, az ébenfa, ezek a tikfa, igen, ezek a faanyagok áramlottak innen Európába.
Hát gyakorlatilag, ha valaki most elmegy a szigetre, akkor középen a szigetnek mit talál? Cukornádat. Tehát hát semmi más
igen,
nem talál.
De telepített a cukornád is, hát, hát azt igen, a gyarmatosítók hozták.
Ugye tele volt erdővel, tehát az egész sziget erdő volt, és ezt az ébenfát, tikfát, ezt mind kiirtották, levitték ugye a fát Európába a hajókkal, ezt még a hollandok csinálták, aztán a franciák is, és az első cukornád ültetvény az 1639-es, tehát épp, hogy betelepültek, már elkezdték a cukornádat igen. nyomni, és ma is, hogyha nézzük, a legnagyobb bevétele a szigetnek az a cukor.
Igen.
Cukorexport, második az egyéb kereskedelem,
meg,
és a harmadik, igen, a turizmus.
Igen, érdekes ettől függetlenül, ugye rengeteg cukornád ültetvény van, és hát van egy cukormúzeum is, amit érdemes megnézni, mert itt a cukorfeldolgozásnak a különböző régi és új módszereit, illetve számtalan féle cukrot, a különböző fehértől a barnáig, sötét barnáig, a melanszos cukrot, nagyon sok mindent megmutatnak ott nekünk.
Igen, a végén van egy üzlet, ugye? Nyilván,
igen, igen, ahonnan cukrot is
hozhatunk. 30 féle cukrot hozhat haza.
Igen. Jó, a cukormúzeumot tudjuk ajánlani. A Le Morne hegy szóba került itt ugye a rabszolgák kapcsán, ugye aki Mauritiusra jön, az az egyik legjelentősebb kép előttünk, ez a hatalmas kopárhegy. Ennek a története, ha jól emlékszem, akkor szintén a rabszolgákhoz kötődik.
Ugye, igen, hát itt az volt, hogy 1835-ben, mikor megjöttek az angol katonák, akkor felmenekültek oda a rabszolgák a tetejére ennek a hegynek, és ez a Le Mont Brabant, ez a Brabant hegy egyébként, ez egyébként egy világörökség, tehát az egyik legnépszerűbb turisztikai látványosság, ahogy mondtad, de amúgy UNESCO világörökség.
Igen.
És ez a marúnok, úgy hívták ezeket a rabszolgákat, akik oda felszöktek, egy ilyen elszigetett erdős, teljesen megközelíthetetlen sziklás terület volt, és itt ilyen barlangokba hoztak létre ilyen kis településeket ezek a rabszolgák, és a Le Morne csúcsáig nyúltak föl, és nem nagyon tudták ezt bevenni. És akkor állítólag ugye az a sztori, hogy amikor már megjöttek az angol katonák, és hozták a jó hírt, hogy nincs már rabszolgaság, eltörölték a rabszolgaságot, de ők ezt nem tudták, ugye, csak azt látták, hogy jön egy elég komoly angol hadsereg feléjük, akkor leugráltak és ledobták magukat a hegy tetejéről, ez a legenda.
Ez a szomorú legenda kötődik, de egyébként a Le Morne ezt sugallja is, mert tényleg szinte minden időben egy nagyon szürke kopárt, fensíkot képzeljünk el magunk elé, ez akár süt a nap, akár eső van.
Igen, de ha alá mész, akkor, vagy alatta mész, akkor ott a világ egyik legszebb golfpályája. Ott van két, egy öt, meg egy hét csillagos szálloda.
Igen.
Tehát azért lehet ott lenni. Ma már ez az egyik legkomolyabb turista központ Mauritiuson, sőt, innen nem messze van egy öböl, ahová szokták kivinni a turistákat, és arról nevezetes ez az öböl, hogy delfinek ide jönnek, hát itt szépítsük, szerelmeskedni. És gyakorlatilag ezért ott mindig lehet delfint látni.
Igen, és hogyha mondjuk Mauritiusra rákeres az ember a neten, akkor egyből gyönyörű tengerpartokat dob ki a világháló. Azért ezt is mondjuk el, hogy rengeteg szálloda és rengeteg különböző parti pihenési lehetőség van itt. Sorra épültek már az utóbbi 10-15 évben a szállodák, és most is épülnek. Azért itt van egy szabály, hogy nagyon magasra nem lehet építeni a szállodákat.
Konkrétan jól, a pálmafán nem
igen,
lehet magasra.
Igen, jól beleilleszkednek a környezetükbe. A tengerpart közelébe épülnek többnyire. Nyilván luxusszállodákról van szó leginkább. A partot is használhatjuk, a parton is strandolhatunk, de mindegyiknek van belső több medencéje. Elég nagy kiterjedésűek ezek a szállodák, tehát egész parkokat képzeljünk el. Volt olyan szálloda, ahol voltunk, ahol kis golfautóval vittek étterembe. Emlékszem, mert nagyon messze volt a kis szállásunk, ami egy komplett, szerintem 120-150 négyzetméteres villa volt, és a parkban át lehetett sétálni az étteremhez, ami szintén egy ilyen kiülős, teraszos étterem volt, tehát itt azért a luxusnak különböző csúcsait meg tudjuk kóstolgatni.
Igen, hát ha valaki Mauritiusra megy, akkor ugye az egyik az, hogy ha elmegy egy ilyen drága 4-5 csillagos szállodába, ugye amit mondtál, az biztos, hogy valamelyik szép partszakaszán lesz, vagy a Grand Gobon fönn északon, vagy a Grand Bay-en, az is északon, a nyugati oldalon, talán ez a legismertebb, de ma már körbe az egész sziget, tehát egészen délen is vannak ilyen partok, és az a nagyon érdekes, hogy ha az ember autókázik és jár körbe a szigeten, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legszebb partok azok már a rezortokhoz, tehát ezekhez a hotelekhez kapcsolódnak. Egyébként a tenger az maga a tengerpart a szabad, tehát elvileg be lehet menni, mert a tengerpart az mindenki, de mégis a legszebb partok az a szállodának a tengerpartja. Nagyon kevés már az ilyen érintetlen. Ott, ami még érintetlen, ez az Isla Surf, az a szarvasok szigete, ahová át lehet menni egy kis hajóval, és ez egy ilyen homok sziget. Persze oda meg sok turista megy, de ugye amúgy a helyiek, ahol laknak kisebb falvak, azok egyébként elég szegények, de azért nem Afrika. Tehát azért az afrikai szintnél egyel följebb van, nem is inkább kettővel följebb van. De ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember járkál a szigeten körbe, autózik, motorozik, akkor persze talál egy csomó szép tengerpartot, de a nagyon szép tengerpartok, ahol fehér a homok, ahol olyan gyönyörű átlátszó kis kék a víz, és így tovább, az már majdnem mindegyik szállodához kötődik.
Hát azért nagy részt szerintem szállást foglalva megyünk Mauritiusra, elég kevesen utaznak egyénileg. Ez hát annyi, hogyha egyénileg utazik valaki, akkor szemfülesnek kell lenni, és megnézni a legszebb szállodákat, és valahogy lejutni a tengerpartjukra, de hát azért ez sem lehetetlen, mert hogy mondtad, mindenki használhatja a tengerpartot, tehát helyiek is, és turisták is, bárki bárhova bemehet, elvileg ez szabály. No, aztán pár dolgot még említsünk, mert van itt vízesés.
Igen, van itt még vízesés, van itt a Pamplemousses botanikus kert.
Ez a vízesés, csak annyiban ragadjunk le nála, hogy ez elvileg ez a Jurassic Parkos hír.
Igen, ez vízesés, a Semarel. Hát ez a Saint-Denis folyónak a zuhatag. Ez valami 74 méterről zúdul le egy ilyen sziklafalon, és amikor valaki nézi a Jurassic Park első részét,
hogy közeledik
megy a helikopter
akkor ezt lehet látni.
És akkor a parkban ezt lehet látni, ezt a vízesést. Ez egyébként van egy nemzeti park, ahova mindenki elmegy, olyan hétszínű földhöz kapcsolódó nemzeti park, ami szerintem egy nagy humbug, de tök jól néz ki. Ez a hétszíni föld, ami egy ilyen, hát én is tudom.
Hát egy ilyen geológiai bemutatóhely, én nem mondanám, hogy humbug, inkább érdekes, hogy ott a föld ez ennyire színes. Ez egy vulkanikus kőzetmozgások következtében felszínre került sokszínű, tényleg a vöröstől a barnán, a sárgán át, nagyon
ilyen
furán,
dombok.
Ilyen csupasz dombok, de nagyon színesek, és akkor ugye sokan viccelődnek vele, amikor odaérnek, hogy hát ez csak így valaki leöntötte festékkel, és ilyen lett. Valószínű, hogy ez azért inkább valóban egy természeti képződmény.
De ide mindenki elmegy, ez egy kötelező program, ugye a hétszínű föld.
De
és itt
is
van mellette egyébként ez a vízesés. Tehát ez van egy kilátó, ahol lehet menni, nem messze van ettől a hétszínű földtől. Rá lehet látni a vízeséshez, viszont ha akarunk fürödni benne, az is lehet, csak ez egy ilyen félnapos túra inkább.
Igen,
egy
több ilyen, része
le lehet menni gyalog, és akkor lehet fürödni. Azért az jó. De nekem szerintem, ami a leginkább emlékezetes azért az a pamplemousses botanikus kert, ami egy óriási nagy botanikus kert, egy 4 óra autózás a főváros mellett, és ide viszont érdemes elmenni.
Igen, ide belépővel tudunk bemenni, és nagyon sokféle, igazából nagyon korai időtől már nem is tudom, 18. századtól gyűjtögetik itt a különböző érdekes, egzotikus növényeket, fákat telepítenek, virágokat, növényeket, és annyira szép ez a kert, hogy egyébként be lehet jelentkezni, esküvői helyszínek is be vannak rendezve.
Ezek a vízi növények vannak. Igen, a vízililiomok. A vízililiomok, az csodálatosan
igen,
szép.
Igen, tehát itt tényleg el lehet barangolni egy fél napot, nagyon kellemes a környezete.
Arra számítsunk, hogy nem húzzuk meg szárazon, mert elképesztő páratartalom van, tehát ha nem esik az eső, akkor is, főleg ebbe a botanikus kertben, mert Mauritiuson azért ez benne van a pakliba. Hát emlékszem, teniszeztem zúgó esőbe olyan teniszpályán, ahol a partnerem volt a szállodai igazgató, és mondta, hogy elkezdett esni az eső, mondtam, hogy hagyjuk abba a teniszt, mondta, hogy nem kell, ez egy olyan speciális pálya, hogy tudunk teniszezni, és mondtam, hogy jó, de hát csúszni fog. És nem csúszott, nem tudom, miből volt, de hogy ott az eső az olyan teljesen természetes. Esik, majd elállt, tehát nem húzódsz be, meg mész tovább.
Hát, mert a hőmérséklet az változatlan. Ami még nagyon érdekes, ez a korallzátony a sziget körül, ugye, és a búvárkodási lehetőségek.
Hát igen, az van olyan szálloda is, ahonnan ki tudsz egyébként úszni a korallzátonyhoz, és akkor snorkelezhetsz. Az a szerencsésebbik, és majdnem minden szállodának van ilyen ingyenes búvár hajócskája, ami elvisz vagy a korallzátony elé, mellé, tehát azokhoz a szakaszokhoz, ahol búvárkodhatsz, és akkor onnantól kezdve az tényleg egy mese. Ami jó Mauritiusban, hogy ugye még mondjuk egy Maldív szigeteken az ember lemegy egy kis szigetre, és akkor ott van, és az ottani dolgokat persze kiélvezheti, és ilyen nagy relax, azért Mauritiuson nagyon sok mindent lehet csinálni, tehát már maga a sziget is 300 valamennyi négyzetkilométer, tehát körbeutazni is az egy, ráadásul a közlekedés az eléggé lassú, tehát kis utak vannak, itt nincsenek autópályák, viszont azt szerintem még te sem tudod, most beszéltem a múlt héten mauritiusiakkal, és van egy villamosuk. Csináltak egy villamost, ami nem tudom, két település köt össze, és tramvaynek hívják, meg is néztem a neten, úgy is néz ki, mint egy villamos. Valami metró, nem tudom, milyen Mauritius, hogy metrónak nevezik, de nem metró, hogy villamos, és azt hiszem Kürepipet is talán a fővárost köti össze. Ha még valaki mostanában megy, akkor fedezze föl, írjon nekünk a Világjáró Facebook oldalára, hogy milyen
várjuk a
milyen
villamos fotókat,
villamos, igen.
Mi azért bérelt autóval közlekedjünk.
Hát ugye? Igen, és egyébként nem baj, ha sofőrrel közlekedünk, ahogy mi is közlekedtünk annó, mert azért ott a fordítva vezetni, plusz szűk utak, esik az eső, nem kicsit esik az eső, jobb, hogyha sofőrrel megyünk, és nem sokkal drágább, mint hogyha mi magunk bérelünk autót.
Ő el tud vinni olyan helyekre, ahova mi nem tudunk, tehát ugye itt azért elég dús most már a vegetáció, tehát be tudunk menni a esőerdei részekre, ahova egyedül talán nem mennénk be, de ha bevisznek bennünket, és mondják, hogy itt ez vagy az van, akkor tényleg eljuthatunk olyan helyekre, ahova amúgy nem. Krokodilfarm, erről még nem beszéltünk, pedig krokodil fasírtot is ettünk ott.
Ez elég szürreális volt, igen. Igen. Ugye sok mindent visszatelepítettek, vagy próbálnak, tehát amit elvittek a 17-18. Században, ugye a teknősöket, amit már beszéltünk, a teknősolaj miatt mindent kiirtottak a nagy tudású elődeink, ugye európai elődeink, és most már átfordult ez a dolog, és most már mindent védenek, tehát újra teknősöket is telepítettek, ezek már nem helyi mauritiusi teknősök, szerintem pont Szeserről hozták őket, de ilyet is láthatunk, még a hátukra is lehet ülni. Pont ebben a Pamplemousses Gardenben is vannak ilyen nagy óriás teknősök, amik ilyen 100-150 évet is élnek. Van ez a krokodil farm, ahol tenyésztik a krokodilokat, meg vannak különböző majmok, madarak, papagájok, teknősök, egyéb hüllők.
Hát ez egy ilyen nagy állatparkszerűség.
És itt volt az, hogy emlékszem a boltba, ilyen krokodilbőrből készült kis táska, meg ilyenek egész jó áron volt, és akkor ugye ott azért valószínűleg nem kamok krokodilbőr, ha egy krokodilparkban vagy, és ennek az volt az oka, hogy az elpusztult állatokból csinálják. Tehát nem az, hogy leülik a krokodilt azért, hogy legyen, hanem nyilván ez nem ilyen ipari méretű táska készítés volt, hanem ilyen egyedi. Viszont itt a krokodilokat láttuk, ahogy etetik őket, és itt lehet enni krokodil sztéket is lehetett tenni, meg
igen,
fasírtot.
Igen, mi fasírtot ettünk, ezt csak utólag tudtuk meg, hogy azt tettük.
Nem utólag tudtuk meg. Tudtuk
vagy én azt. Nem akartam tudomást
igen,
venni róla lehet.
Tudtuk azt, tehát igen. Én direkt azt kértem. Hol eszik az ember krokodilt?
Még azért beszéljünk, akkor van egy pár percünk a konyháról, a kreó konyháról, mert ez nagyon érdekes. a szállodákba főleg, mert ugye mi ott étkeztünk, de nagyon házias ételek vannak, és nagyon érdekes a fűszerezése, ugye a kreol konyhának érdemes kipróbálnia az ízeit, és rengeteg gyümölcs, rengeteg zöldség. Tehát arra emlékszem, hogy ahogy fel volt szolgálva, kínálták nekünk, nem is tudtuk, hogy mi micsoda. Számtalan olyan zöldséget, gyümölcsöt tehetünk, amit máshol nem.
Hát igen, itt van rambután, itt van nagyon sokféle durján, amit azért ismerünk, mert ez a jó büdös. De én nekem itt, ami a kedvencem, az a tengeri dolgok. Tehát ez a parton, mikor sütik a friss halat, igen, amit ott szedtek ki, tényleg ott hozza a halász, a friss polipot, a kagylót, és jó fokhagymás kis szószal, ilyen kreol kis szószal, azok nagyon finomak. Szóval, hogyha valaki szereti a tengeri erkendjüket, akkor a kreol ízesítéssel az egy remek kombináció.
Hát Mauritiusra igen, a tengerpartok miatt, mert az ugye nem hazugság, amiket a képeken látunk, hogy gyönyörűek, elképesztő szép tengerpartok vannak. A konyháért, a környezetért, a növényzetért
minden érdemes. És még egy dolog van, hogy nagyon kedvesek. Ugye az Afrikában tudnék egy-két országot mondani, ahol nem annyira kedvesek. És itt nem csak a szállodában kedvesek az emberek, hanem bárhol. Tehát voltunk kis piacon, én voltam eltévedve, én fociztam helyiekkel, én találkoztam nagyon sok emberre, és elképesztő kedvesek. Tehát az úgy belülről jön, a kreolok nagyon nyitottak, kedvesek, bárkivel tudsz beszélni. És az óriási dolog, hogy két világnyelven beszélnek, tehát ha kicsit tudsz angol, akkor sehol nem. A legutolsó faluba se akadsz el. Az ember, ha el is téved, ha bármi történik, bízhat abba, hogy nem fogják ott hagyni. Segíteni fognak, és tudnak még kommunikálni, és nyilván egy kicsit tudjunk angolul legalább, de fognak vele beszélni, segíteni fognak, hazaviszik, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kedves emberek.
Hát remélem, hogy sikerült kedvet csinálni Mauritiushoz. Nem egy könnyű úti cél az árak az odajutás miatt, de egyszer mindenképpen el kell menni. Bakancslistás helynek számít. Lehet tehát tervezgetni, gyűjtögetni, készülni rá. Ez pedig a Világjáró magazin volt. Tartsatok velünk minden kedd délután. Mi itt leszünk és mesélünk nektek.
Ez volt a Világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin, mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.